Tiszakata. Akik nem sírnak rendesen. Pszichoprózák. Lányaimnak. Ha minden idő örökké jelen, úgy minden idő helyrehozhatatlan. T.S. Eliot, négy kvartett. Vas István fordítása. Bevezetés. Addig csak éltem, ahogyan tudtam. Futott velem az élet. Spontánul, áramlatszerűen. Csináltam, amit gondoltam. Aztán eljött a nap, amikorra már számos életút vizsgálatán túl voltam. És akkor eldöntöttem, hogy nem szeretnék úgy élni többé, ahogyan az élet végről tekintve megtanultam. Önfeladással és elfolytással. A társadalmi elvárások szerint kiszolgáltatottan, kínban, bűntudattal és szégyennel. És hallgatással. Legfőképpen hallgatással. Minden elfojtott identitás fellázad egyszer. A lázadás persze történhet meg annyi formájában a halálnak vagy az életnek, de megtörténik. Azon a napon eldöntöttem, beszélni fogok, és végigviszem mindazt, ami középről nem feltétlenül látszik még, de a végéről visszafelé tekintve egészen biztos, hogy fontos volt. Mi mindent hívunk időnek? Idő az is, amikor titkos rendőrség hallgatta le a vonalakat gyerekkoromban, és csak suttogni lehetett a szobában. Amikor apám a főtéren útbaigazít egy amerikait, és fegyveres őrök veszik őrizetbe emiatt, majd egy éjjel át vallatják, hogy nem kéme. Idő ez is. Az áramszünetek, az imák a sötétben, disznóölések a játszótéren, a kanálisban elfolyó vér. Ez is mind része az időnek. Aztán a gyerekem születik Ázsiában, majd iskolás Budapesten, és az őszi szünetben megkér lehetőleg úgy teregessek, hogy táncolunk, meg énekelünk is közben, saját verset megzenésítve. Aztán magammal viszem Erdélybe, megmutatom, hol születtem, és szorongok, mit szól, és tágra kerekedik a szeme. Nem is mondtad, anya, hogy Meseországból jöttél ide. Idő ez is, amiben az ő jelene átszínezi a múltamat. Benne engem, a gyermeket, aki most itt állok asszonytestben, mezitláb a fürdőszobában, ruhát teregetve, és nincs áramszünet. De mégis fél homály van, mert ez egy előadás. Kiket szerettél, anya, énekeld el, és azt is, hogy kik szerettek téged, amikor mi még nem voltunk neked. És 10 évvel ezelőtti férfiak, akikre már egyáltalán nem is emlékszem, mind fekete-fehérben jelennek meg, mert a képek csak azóta színesek, amióta gyerekeimmel táncolva és énekelve teregetek. Hát mi ez, ha nem maga az idő? Gyerekkoromban egyszer kihallgattam a szüleim beszélgetését. Arról volt szó, hogy kevés a pénz, be kéne osztani valahogy. 5 éves voltam akkor. Gondoltam, nem baj, megoldom. Kiálltam az útra másnap a posta elé, az 1848-as sugárútra, és koldultam. Estére 17 lejt gyűjtöttem. Az sok pénznek számított akkoriban. Egy fagyi 50 baniba került. Amikor hazamentem, boldogan adtam át a pénzt anyámnak, apámnak. A konyhában álltak. Apám kiborult. Szégyelte magát nagyon. Rám kiáltott. Nem értettem, hiszen nem loptam, mondtam. Én szépen kértem, az emberek maguktól adták. Apám azt mondta, hogy soha, soha az életben ilyet többé nem csinálhatok. Nem kérhetek másoktól. Akármi van, nem állunk ki az utcára. És el kellett vinnem a pénzt a templomba, és beledobnom a persejbe. Zokogtam, mert úgy éreztem, megdolgoztam érte. Télen az utcán, a hidegben álltam, hogy kisegítsem a családot vele. De apám haragja, majd annak emléke, hosszan büntetett még. A hatalmat és az azzal való visszaélést 1987-ben gyűlöltem meg, első osztályos koromban. Rosália, a tanítónő, a hajánál fogva húzott ki egy lányt az osztály elé, és ott pedagógiai példát statuálva mutogatta. Nézzétek csak, milyen undorító, mindene milyen mocskos. A lánynak több testvére volt, füzetre nem volt pénzük. Maradék és mások kidobált papírlapjaiból maga fűzte egybe első iskolai füzetét. Tűvel, cérnával, egyenetlenül. Nem tudom, mi van vele, miként küzdötte meg ezt a gyerekkort, de velem 30 évvel később is itt van az arca, ahogy a tekintetek elől bujdosva, fuldokolva zokog. Kislányként az anyámból semmit sem értettem. Csak azt láttam, hogy sír. Miért sírnak a felnőttek, hiszen ők nem gyerekek? A síró anyám képe dühített. Apám nem sírt, ő csak ment. Anyám meg otthon vacakolt velem. Ide álljak, oda ne menjek. Olykor gyűlöltem. Az apámat féltettem. Hol lehet? Miért késik? Valami baja esett? Az anyám gondoskodása zavarta a gondolataimat. Hagyjunk már békén, hadd gondolhassak az apámra. Merre jár vajon szegény? Az apámat vártam egy gyerekkoronát. Idegesített az anyám. Az állandóan jelenlévő, engem kísérgető, óvó, féltő, szipogó anyám. Amikor megértettem mindezt, akkor lettem nagy lány. Tisztességes lánynak neveltek. A szüleim óvtak, féltettek. Azt akarták, hogy jó legyen nekem. Anyám egyre figyelmeztetett. Erőszakos férfit sose szeressek. Apám pedig hozzátette, ne adjam könnyen magam. Egyszer megjelent álmomban egy angyal. Azt mondta, a zenében van a férfiak lelke. A férfiak pedig jöttek, az éveim mentek, és nem adtam könnyen magam. A kocsikba beültem, de a lakásukra nem mentem fel soha. A kocsiban azt figyeltem, amire az angyal intett, hogy milyen zene szól. Ha olyan, amit én is szerettem, tudtam, hogy bennem van a lelke. De a férfiak mindig csak azt tették be, amit ők akartak hallgatni aznap este. Erről beugrott az anyám intése, hogy erőszakos férfit soha se szeressek. Nem is mentem fel a lakására egynek sem. Egyszer aztán az autót olyan férfi vezette, aki megkérdezte, mit hallgatnék szívesen. Nagyon dobbant a szívem. Találkozott az anyám, az apám, meg az angyal intelme. A lakására hívott. Mentem vele. Ott aztán meggyilkolt a kedvenc zenémre. Magam előtt látom apámat, amint készül kilépni az utcára, hogy csatlakozzon a forradalomba átcsapó tüntetéshez 1989-ben Marosvásárhelyen. 9 éves voltam. Sírtam, és nem akartam elengedni. De megállíthatatlan volt. Megkérdeztem, miért kell menned neked is? Hogy szabadság legyen, fiam. Megütött a válasza. Sosem éltem más rendszerben addig, mint a román kommunizmusban. Elképzelni sem tudtam a másikat. Miért mondod, hogy legyen szabadság, hiszen nincsen háború? Ha nincs háború, az még nem szabadság, fiam. Azt hiszem, ez volt az első hangszerem. Egyben talán az utolsó is. Osztálykiránduláson voltunk, Korondon. Elbűvölten figyeltük az árusok hosszú sorát. Nem igen volt pénzünk vásárolgatni akkoriban. Megláttam egy csengőt. Apró kis részcsengő volt, és nagyon erősen vágyni kezdtem rá. Végül elloptam. A buszon hazafelé végig a tenyeremben szorongattam. Senkit sem érdekelt, én mégis rettegtem, hogy kiderül, mit csináltam. Mire hazaértem, teljesen leizzadtam kínomban. Azt kívántam, bárcsak az egész ne történt volna meg, de visszacsinálni már nem lehetett. Ott maradtam kettesben a csengővel. Elviselhetetlen volt. Szinte vágytam valami büntetésre, hogy feloldozzon, de nem tudta senki sem, és elmondani nem mertem. Gyönyörű hangja volt a csengőnek. És akkor kitaláltam, hogy felszerelem a szobám ajtajára, és valahányszor kilépek, meg belépek rajta, megszólal majd. Ez 100-szor is megtörtént egy nap. Éveken át. Egészen addig, amíg el nem hagytam a szülői házat. Ez lett a lelkiismeretem hangja. A titoké, amit nem tártam fel, de úgy mégis könnyebb volt cipelni, hogy a büntetés nem maradt el. Így vezekeltem. A csengő gyönyörű hangja olykor egészen gyűlöletes lett. Emlékeztetett arra, hogy loptam minden egyes percben. És mégsem szereltem le. Hallgatnom kellett, mert úgy éreztem, megérdemlem. Gyönyörű volt, és gyötrelmes egyben. Amikor eljöttem, nem hoztam el magammal. Később rájöttem, hogy tök mindegy. Azóta is mindig a fejemben cseng, ha bármit elkövetek, ami bűnös szerintem, és nem büntettek érte meg. Ha nem büntetnek, nem cseng. Végül mindig csak ami a fejben van, az marad meg. Nem könnyű egy ilyen csengővel az élet. Nélküle élni meg nem lehet. Thank you. Második álom balra. Elalvás után várlak. A második álom balra. Ott leszek előtted, ahogy ablakon a tört fény. Hajnalra vége minden álomképnek. Ébredek, megyek. Úgy tűnik, szép lesz. Azt mondta a férfi, ő még soha ilyen szomorú nőt nem látott. Csodálkoztam rajta, hogy szomorúnak látott. Én még soha nem láttam ennyi virágot, mondta a férfi. Csodálkoztam rajta, hogy virágot látott. Ilyen szomorú férfi még sohasem álltott nekem oldalt, hol a virágok álltak, szemben magával, a virágnak háttal. A nő a várban járva látott egy képet a falon, és ráismert rajta Amerikára. És ott egy nagyon hasonló várra. Ellopta a képet. Majd otthon a fürdőszobában nagyításban látta, hogy ott a képen, Amerikában ül egy férfi a vár aljában, nagyon hasonló felsőruhában, és őt fotózza, amint ő éppen a képet lopja. Összenéztek. Mosolyogtak. A nagyításban. A nő itt Pesten, a fürdőszobában, a férfi Amerikában, egy nagyon hasonló váraljában. Ők ketten majd hinni fognak az utazásban, a nagyításban, a várban, a képtárban, a fürdőszobában. És Amerikában. Ma mások tapogatnak helyettem a hetes buszon. Mások nézhetnek a nyárban, ahogy verejtik közel. Nem őket irigylem, csak a tekintetüket. Nem félek, nem vétkezel. S ha igen, a közös halál a közös életünknek része lesz. Fejben bevásárolok helyetted. A sarokig kísérlek, lefektetem a gyereked. A nőd, a férfid is leszek. Nézem, ahogy mások megnéznek. Remélem, szeretnek. Számlákat írok helyetted. Ha eltéveszted, soha fel nem adlak. A férfi mondta, hogy szép a szemem. Nekem a belső szervei tetszettek meg. Ő a jó időben reménykedett, én, hogy ne csúszunk a gyűlöletbe. Gyártott nekem egy napirendet, mikor kelhetek és halhatok meg. A felkelésnek megfeleltem. A halált néha elvétettem. A Margit-sziget és a Margit-híd között voltam a megállóban, amikor a vonal megszakadt, amikor a hangod eltűnt a fülemből. A megállóban voltam a Margit-sziget és a Margit-híd között, és a járókelők szóltak, hogy valójában a nincsben állok, mert a szigeten lehetek, és a hídon is lehetek, de a kettő közt már tényleg nincs köztes állapot. Gyűlnek életben maradásaim. Percenként egy életben maradás. Ez csak a gyász, még nem a halál. Rövidülnek a nappalok. A rakparton láttam egy szabaduló menyasszonyt. Két keze az égben, két lába a földön. Minden taxit elszalasztott, megállóban meg nem állt. Kikerült szépen minden krétarajzot, s fehér ruháját, mint a himlő pöttyözte be a sár. WC-be sírni már nem megyek. Imádkoznék, de nincs kihez. Áldoznék, de nincs kinek. Isten volt az utolsó kivételem. Nem szeretném a végtelent veled. Súlya bírhatatlan érzés lehet. Én inkább egy végest szeretnék. Csak ami szabad. Az lehet szép.